Folytatjuk a beszélgetést, de rendhagyó módon most Kaszás Györgyöt a kreativitásról és a kritikai gondolkodásról szóló saját könyveiről kérdezem. Ez egy korábbi interjú részlete egyébként. E könyv írója kritikai gondolkodó, sőt, nagyon is kritikus kritikai gondolkodó. Ebből sok baja is származott eddigi élete során, konfliktusai már az iskolában elkezdődtek, a magyar oktatás történetében feltehetőleg ő az egyedüli, akit már az általános iskola első napján bezárt a tanítónéni a fáspincébe. Olvashatjuk Kaszás György szavait a Gondolkodás Suli című könyvében. Számos előnye is származott a gyanakvó, osztószorzó, gondolkodó természetéből a későbbiekben, felnőttként nem futott bele végzetes csapdákba. Nem fogadta el egyik politikai, ideológiai, világnézeti propaganda ostobaságait sem, megőrizte az önbecsülését, sőt, a mások becsülésének képességét se veszítette el, azokét mármint, akik erre rászolgáltak. A Gondolkodás Suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát. Arról kérdezem először Kaszás Györgyöt, ez a kötet ráépül-e az előző Kreativitás Suli című könyvére, együtt olvasandó-e a kettő, illetve hogy miként következett az előzőből ez a második könyv?
Együtt olvasandó. Igen. Ugyanakkor az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a Gondolkodás Suli az az első. És a Kreativitás Suli következik abból, mégis ebben a sorrendben jelent meg. A helyes sorrend az azért lenne a fordított, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
Egy fejezetet szentelsz magának a gondolkodásnak, a gondolkodás jelentőségének, és azért furcsa, hogy erről beszélni kell.
Ez nagyon furcsa, ugyanakkor azoknak, akik idézőjelben fogalmazva végfelhasználói lehetnek ennek a könyvnek, vagyis a gyerekek, tehát azoknak nem tanítanak ilyet. Tehát ha megkérdezed a gyereket, hogy mi az, hogy gondolkodás, nem tudsz releváns választ kapni tőle, és ez nem az ő hibája, hanem a felnőttek világának a hibája. Tehát, amikor az ember egy ilyet megpróbál összerakni, egy ilyen könyvet, akkor abból kell kiindulni, hogy a célcsoport mit tud ebből. Ha a célcsoport nullát tud, akkor a nulláról kell elindulni.
Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
Nagyon röviden a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból, használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért? Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell, az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást.
Milyen az a szülő vagy pedagógus, aki kézbe veszi ezt a könyvet, és tényleg fontosnak tartja? Tehát mire gondol a gyereket illetően? Mert ugye nem tudjuk, hogy ha majd ők fölnőnek, akkor miért lesz erre borzasztóan nagy szükségük?
Ha az én gyerekem most lenne 10-11-12 éves, akkor én, mint szülő azt szeretném, hogy körültekintőbben éljen, biztosabban tudjon dönteni, és a gondolkodása rendezett legyen. Ha ezek megvannak, akkor úgy érzem, egy gyerek nagyobb előnnyel indulna az életben, és hogyha ezt a készségét továbbfejleszteni, akkor ezt az előnyét növelhetné is. Tehát én arra gondolok, hogy egy gyerek érvényesüljön, boldoguljon az életben, ez lenne a cél. És ez gondolkodás nélkül elvileg nem működik, bár ennek az ellenpéldáit manapság igen gyakran látjuk sajnos a felnőtteknél, akik szégyenszemre felnőtt létükre sem képesek gondolkodni.
Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben?
Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl mondjuk egy feleletre, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos.
Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmozsákat, információkat, gondolatokat és élményeket. Ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitás Suli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére.
Edward de Bono gondolata az, hogy a mai oktatási szisztémát körülbelül 200 évvel ezelőtt dolgozták ki, az ipari forradalom idején, amikor az volt a feladata, hogy az akkori munkások megértsék a rájuk eső munkafolyamatot, végre tudják hajtani azokat, amik az ő feladataik. Ebből a szisztémából alakult ki aztán a tömegoktatás, és ez az attitűd, ez a módszer a mai napig elemi iskolától a legfelsőbb szintű oktatásig divik. Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
Fontos arról szót ejteni, és szerintem ez így is van, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül ma van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlagember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni. A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás. Ahogyan a már hivatkozott de Bono mondja, az intelligencia velünk születik, a gondolkodást meg kell tanulni.
Nem kezdődhet el kreativitás foglalkozás bemelegítés nélkül. Fontos, hogy a gyereket a legelején ráhangoljuk arra, hogy most hátrahagyva a napi rutinjukat egy másik világba lépnek be. Egy olyanba, amely szabad, örömteli, játékos és emellett hasznos. A bemelegítő játékoknak két célja van, kitakarítják az agyat és beindítják a kreatív gondolkodás kerekeit. A bemelegítés söprű és sluszkulcs. És egy feladat, válasz bármilyen tárgyat. Mondj el vele kapcsolatban legalább egy pozitívumot, negatívumot, lehetőséget és veszélyt. Még jobb, ha a válaszaid humorosak, kreatívak. Például pozitívum, a futballlabda maximálisan üzemanyagtakarékos, negatívum, nehezen ehető meg, lehetőség, az aronda porcelán figura az asztal közepén az, amit régen utálok, kiválóan összetörhető vele véletlenül, veszély, ha mellé rúgsz, kiröhögnek.
Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyférteke domináns agy.
Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyférteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig len az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. És hát ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Hát arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyagfilm borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak.
Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem magukat, a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. Egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison, uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
Igen, Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok egyéb 6 szavas sztori összefoglalást lehet kitalálni, ez benne is szerepel a könyvben, mint gyakorlat, és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben Igen. találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket, mi felnőttek róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alap probléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. Ahelyett, hogy arról lenne szó, hogy a gyerek hazajön, és azt mondja, hogy képzeld el, anya, a sarkon találkoztam egy elefánttal. És akkor az anya leülne a gyerekkel, és azt mondaná, hogy nagyszerű. Próbáljuk meg ezt egy kicsit tovább gondolni. Mondjuk találkoztál az elefánttal, mi történt azután? Honnan jött az az elefánt? Mit csinált ott az az elefánt? Esetleg azt mondja a szülő a gyereknek, hogy ez nagyszerű, ezt írd le, és írd tovább a történetet. És abban a pillanatban ez az egész nem egy gyerekes hülyeség, nem egy hazugság, hanem egy hihetetlenül hasznos, fejlesztő agytorna. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve, az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés, a választ nem kell rá megadni.
Kaszás Györggyel beszélgettünk, aki hosszú időn át egy nemzetközi cég kreatív igazgatója volt, jelenleg pedig kreativitás tréner és számos prezentációval, kommunikációval foglalkozó szakkönyv, valamint az előbb említett gyerekeket fejlesztő könyvek és nagyon sok humoros kötet szerzője. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk egy hét múlva.